reggeli személy.
Dr. Kincses Gyula a vendégünk, az orvosi kamara elnöke volt talán az utolsó ilyen fontos tisztsége, bár most sokan ismeretik akár a Facebookról a művészekről készült fényképeit, portréit, és én legalábbis szeretem nézegetni, de most inkább először beszélgessünk az egészségügy helyzetéről, ha megengedi. Hogy szokták mondani, feltéve, de meg nem engedve, szóval hirtelen nagyon fájna, nagyon szorítana, nem tudom én mi, hova fordulna, hol kérne orvosi segítséget?
Svéd Tamás, aki most az orvosi kamara főtitkára, ő írt egyszer egy bejegyzésben arról, hogy az egészségügy drámai romlását az jelzi, hogy már mi orvosok sem tudunk kollegiális hálózaton belül gyorsan, könnyen ellátáshoz jutni. Tehát régen azért ez az előnye megvolt a szakmának, hogy én ismerem, tudom, fogadnak, tehát nekem könnyebb. Ettől még a 10 millió embernek ez nem oldja meg a problémáját, de ilyen szempontból igazságosabb lett a rendszer, mert már nekünk sem
oldódik meg.
Igen. Tehát valóban egyre nehezebb. Nem a reklám helye, hogy írtam erről egy blogbejegyzést a héten, tettem nyilvánosra. Az ésbe jelent meg, bocsánat, az eredeti írás, aminek pont az volt a lényege, hogy az egészségügy torz alapon, nem megfelelő struktúrával, nem hivatalos kapcsolati hálóval, de a kollegiális kapcsolatok alapján működött. Most ez a parancs értettem rendszer szétszakította azokat a kollegiális hálózatokat, amikben a beteg végül is ellátáshoz jutott, és ehelyett most van az, hogy keresni kell, várni kell, mert a magánegészségügy drámai módon előre tört, elviszi a kollégákat a közösség egészségügyből, ugyanakkor nincs átjárhatóság hivatalosan a két szektor között, és ez egyértelműen rontja az esélyeket.
Ja, nem csak az orvos kollégák ellátásában segített ez a kapcsolat, hát ezt sokszor mesélték, hogy az én orvosom...
Bocsánat, én a betegekre értettem ezt a kapcsolati hálót, hogy működik.
Csak hogy azt mondta, hogy hú, gyors vizsgálatra van szüksége, szerencsére nekem van egy egyetemi csoporttársa, aki a nem tudja, hol van, akit fel tudok kérni, vagy ilyen ide-oda szívességi alapon el tudom intézni, hogy megvizsgálják időben.
Így van.
És akkor, hogyha már ez sem működik, akkor lezárul egy csomó.
Na most
csomó.
Ez úgy működött, pontosan, ahogy mondta, hogy a telefonomban benne volt, mert csoporttársam volt, vagy együtt teniszeztünk, vagy együtt síjelünk, vagy együtt járunk kiállításra, vagy valamilyen egyéb kapcsolat alapján tudom, hogy ő egy rendes kollega. Nem azt tudom róla, hogy ehhez a problémához ő ért, tehát nem ahhoz tudtuk küldeni, aki ennek a specialistája, hanem aki benne volt a mobilomba. Na most ezért írtam ezt, hogy ez sem egy megfelelő hatékonyságú, és nem mindig biztos ellátást nyújtó rendszer volt, de volt valami. Tehát mégiscsak ellátáshoz jutott könnyebben valaki. Ma ez nagyon nehéz. Valami lassan épülget egyébként, mert azt gondolom, hogy kevés jót tudok mondani a elmúlt évek egészségügyi átalakításáról, de a digitalizációban van előrelépés, tehát ez a bizonyos ESZTE, tehát az egészséges szolgáltatási tér, ez azért sok mindent megalapozott, e-recept például. Tehát, hogy nem kell csak azért elmenni a házi orvoshoz, hogy felírja a receptet. Közlöm, hogy elfogyott az, amit évek óta szedek, és tudja az orvos, hogy az kell nekem, és akkor azt fel tudja írni a felhőbe, és nem kell emiatt elmenni az orvoshoz. Ez például jó, és biztos, hogy számos problémával, meg nem megfelelő hatékonysággal, de az, hogy elindult az időpontfoglalás. Ez valamit talán megint fog hozni, de megint nem tiszták a mögöttes szabályok, hogy bárhova foglalhatok időpontot?
Meg mikorra foglalhatok?
Jó, de hogy területi ellátási kötelezettségen kívülre foglalhatok-e, kötelesek-e engem fogadni? Tehát egy csomó mögöttes szabály nincs megfelelően tisztázva vagy kommunikálva.
Aha, tehát megnézem, hogy mondjuk egy ultrahangra Budapesten 5 hónap, de lehet, most nem tudom, hogy így van-e, Szabolcsban már 3 hónap alatt sorra lehet kerülni, akkor lehet, hogy érdemes levonatkozni.
Igen, csak Szabolcsban az úgynevezett teljesítmény volumen korlát miatt azt fogják mondani, hogy önt én nem vagyok köteles ellátni. ön nem fogná kifizetni nekem, akkor vissza lehet vonatozni. Tehát ez a kockázat benne van a dologban. Erre mondtam, hogy amikor nem tiszták a mögöttes szabályok, nem kommunikálják megfelelően, akkor önmagában az a tény, hogy elindul egy korszerűbb és reményeink szerint hosszabb távon jobban működő rendszer, mert ugye ez most, hogy telefonálgatni kellett, nem vették fel, aztán az az időpont mégse ott volt, mert nem, szóval ennél ez biztos, hogy jobb lesz, csak...
Igen, az, hogy annál, ami volt, jobb lesz, de attól nem lesz több kapacitás. Tehát az, hogy egyébként 10 perces, sima, ultrahangos, nem tudom mire, azt mondják, hogy 4 hónap múlva tessék újra érdeklődni, azért az, és akkor még nem beszéltünk egy komolyabb műtétről, vagy valamiről, azért az elég, hogy mondjam, elég furcsa. Nem ehhez vagyunk szokva.
De, most már ehhez vagyunk szokva, sajnos. De ennek ugye több oka van. Az egyik alapok, amiről már beszéltünk, vagy említettem, hogy a magánellátásba kényszerül a beteg, mert hosszú várólista, ez oda viszi az orvost is, mert ott van kereslet, ott lehet tisztességesen fizet, meg többletjövedelemhez jutni, hiszen a hálapénz tiltása amúgy szintén egy nagyon pozitív és általunk kért, követelt dolog volt, csak azt a többletjövedelmet valaki legálisan akarja megszerezni, akkor elmegy a magánba, és ezzel megint a magánellátás felé tolódik az egész rendszer. A másik, ami inkább a kórházi szektorra jellemző, és nem a szakrendelésekre, hogy akkora és redundáns és a korszerű orvostudomány szempontjából feleslegesen nagy a kapacitás, ami nem tartható fel ennyi pénzből ennyi emberrel. Tehát ha kevesebb telephelyen, kevesebb helyen, de jól megfizetve, megfelelő erőforrással lenne a szakellátás, ugye a kórházi rendszer működtetve, akkor végül is lehet, hogy picit többet utazva, de hamarabb, és főleg sokkal nagyobb biztonsággal jutna a beteg ellátáshoz.
Azt éppen az ön egyik írásából tudom, hogy a kórházi ágyak 50%-os kihasználtsággal, 52%-os kihasználtsággal üzemelnek, tehát mondjuk a közel a felüket meg lehetne akár szüntetni, de látjuk, hogyha a legkisebbet be akarják zárni, vagy funkciót akarnak neki vágyadni, akkor nagy a fölháborodás, és hát a korábban a Fidesz politikája is arra irányult, na itt kórházat, ne, azaz a legnagyobb hiba, hogy a kórházat, vagy politikai hiba, hogy a kórházat, vagy egészségügyintézményt zárnánk be.
Ezt nagyon ügyesen csinálja a kormány. Nem zárnak be, nem, nincs semmi ilyen.
Lerohadasz magától is.
Így van, ugye a klasszikus viccet, hogy nem kell levágni, lerohadasz magától is. De valóban az a elv, hogy, vagy az a gyakorlat, bocsánat, elvet nem ismerjük, hogy átmenetileg szünetel az ellátás. Rengeteg helyen. Tehát napi hír, Kunec Zsombor ebben a főprofesszor, aki mindig közé teszi, igen, hogy most itt szünetel, ott szünetel, túl sok dolga van szegény Zsombornak, tehát rengeteg helyen erőforrás hiány miatt szünetel az ellátás, és ennek egy jó része aztán nem is nyílik újra. De nem arról van szó, hogy bezárták, hanem átmenetileg szünetel. Aztán megint meghosszabbítjuk a szünetelést, megint meghosszabbítjuk a szünetelést, és azt mondjuk hozzászokunk ahhoz, hogy nincs is, hát akkor miért van ez itt ez a tábla rajta? Vegyük már le. De nem arról van szó, hogy bezárták, mert ez egy látványos cselekedet. Ez politikailag csillagos ötös, mert közvetlen botrány nélküli, de ha belegondolunk abba, hogy ezzel a technológiával jó eséllyel ott szűnik meg az ellátás, a legnagyobb szükség lenne rá, hiszen pontosan a hátrányos helyzetű településnek meg rossz az orvos és nővér megtartó képessége. Tehát onnan fog inkább elmenni az ellátó személyzet, mint a második kerületből. Így pont, ahol a legnagyobb szükség van az ellátásra, ott tud ezzel a technikával megszűnni, és főleg semmi garancia nincs arra, hogy egy igazságos hozzáférésű, egyenletes hozzáférésű kapacitás alakul ki. Nekem vagy nekünk barátaimmal régóta az a javaslatunk, hogy kellene egy védett kapacitási kört kijelölni. amire azt mondja a kormány, hogy ezeket az intézményeket, ezeket a telephelyeket mindenképpen megvédem. A többi, ha meg tud élni, jaj, de jó, semmi bajom vele, tehát örülök neki, hogyha ez működik, de nem garantálom. És akkor így mégiscsak valamilyen igazságosabb rendszer lenne, mert egyszerűen az, hogy nincs szükség ennyi kórházra, ez teljesen könnyen belátható. Tehát annyit változott a orvostudomány és a gyógyítás, hogy egy csomó betegség, amit régen kórházban kellett kezelni, ma simán járóbeteg ellátás keretén belül lehet. Egynapos sebészet, de ugyanígy diagnosztikában a kapszula endoszkópia, ugye ahol kezdve rengeteg ilyen dolog van, és hát nem ördögtől való az, hogy daganat terápiában is maga a kezelés már a nappali kórház rendszerben valahol, ahol a beteg lakóhelyek közelében tud működni. Azt, hogy milyen terápia kell, azt meg ne egy városi vagy megyei kórház, hanem egy regionális centrum döntse el, az onkológiai központ, ahol a legmagasabb műszerezettség, kivizsgálás, tudás, minden együtt van, és ugye onkotím, ahol a különböző szakemberek együtt döntik el a terápiát. Tehát ne az döntse el, hogy valaki operával lesz vagy sugarazva, hogy kihez ment először sugárterápeutához vagy sebészhez, hanem egy olyan csapat döntse el, ahol ezek együtt vannak, és együtt tudják az esélyt mérlegelni, de ha ez a magas szintű csapat eldöntötte, hogy mi a terápia, azt már sokkal alacsonyabb helyen is kell. Tehát nem kell az országos onkológiai intézetben feküdni ilyen dolgokkal. Tehát ezt kell nekünk, lakosoknak is mentálisan feldolgozni.
Igen, csak nyilván más ez a ön által említett második kerületben, amihez minden igen. közel lesz, és nyilván más ez Gába Vencsellőről nézve, amitől felteszem bonyolultabb eljutni. Nem megoldhatatlan, mert nem egy olyan nagy ország, de azért az nehezebb.
Igen, de amikor én még klinikán dolgoztam Debrecenben, akkor Gába Vencsellőről is kontrollra a negatív leletekkel a betegnek fel kellett utazni Debrecenbe. Minek? Tehát a klinika arra való, hogy a terápiát meghatározza, és a kulcsbeavatkozásokat elvégezze. És kellenek területi gondozók, amelyek a rutin vizsgálatokat, kontrollokat végzik, és ha ott bármilyen eltérést találnak, azonnal küldjék be Debrecenbe.
Ugye itt több logika csap össze, van az orvosi, hogy lehet a betegnek a legjobb ellátást adni, és van az a politikai, hogy a lehető legkevesebb pénzből, de hogy mégse lázongjanak még az emberek. Egyébként, ha meg beteg úgy járt, hogyha nem kapja meg a legjobb kezelést, hát ettől nem fog kevésbé ránk szavazni, most nagyon cinikusan és leegyszerűsítve a dolgot. Van. Tehát, hogy nem az a feltétlenül ezeknek a reformoknak a célja, hogy minél több ember, minél jobb a kor színvonalának megfelelő ellátást kapjon. Bár az úgy nem értem, hogy miért nem vált ki politikai tiltakozást az a szintű ellátás, ami most van, de ez már valóban nem a orvostudomány kérdése, legfőbb a pszichiátriája. Mert ugye azt mindig azt szokom mondani, hogy az ilyen nagy rendszerekhez hozzányúlni, az kell politikai bátorság, mert nyilván változtatnak rajta, akkor gondok lesznek, nem úgy működik, a megszokásoktól eltér. Tehát ugye eleinte nem is feltétlenül lehet rajta nyerni, az pedig, hogy mondjuk valakik jobb életminőségben egy kicsit tovább élnek, az évek múlva derülnek csak ki, ki tudja, akkor meg már ki hova fog szavazni. Tehát, hogy nem érdemes vele vacakolni, mert így is botrány van belőle, úgy is így legalább relatíve kevesebb pénzből meg lehet úszni az egészet.
Így van, csak a politikának egy nagyon érdekes tulajdonsága, hogy nem lehet pontosan mérni, hogy a túlterített oldat mikor csapódik ki. És azért az, hogy a lakosság ilyen, majdnem, hogy azt mondta, lojálisan tűri az ellátási hiányosságokat, ez nem azt jelenti, hogy ez végtelenségig így lesz. Tehát egyszer csak, ahogy most hirtelen a klíma ügyben ugye berobbant, és cselekvése késztette a kormányzatot az, hogy megszólaltak a szereplők, és mekkora elégedetlenség lett belőle. Ugyanígy itt sem lehet tudni, hogy ez mikor csap át, és nekem az a alapállításom, hogy az egészségügy eljutott arra a pontra, ahol a nem cselekvésnek már nagyobb a politikai kockázata, mint a cselekvésnek. Molnár Lajos többek közt ezért bukott meg, mert akkor még nem volt ennyire tragikus a helyzet, nem volt.
Vagy még nem fogtuk fel. Lehet,
persze, volt, de hogy nem volt a közérzetben, nem volt ilyen ellátási probléma, hiány, nem volt mit megoldani, most fogalmazzunk egyszerűen, hanem egy preventív előcsapás lett volna, hogy a jövő szempontjából, hogy lehet egy fenntarthatóbb gazdaságilag és betegközpontúbban működő rendszert csinálni, de nem volt napi probléma olyan szinten, mint ma. Ma lehet, hogy már nagyobb lenne a támogatottsága a reformnak.
Kincses Gyula a vendégünk, az orvosi kamara elnöke volt. A minap egy barátomat infart, vagy ismerősemet infarktus gyanúval beszállították a sürgősségi részlegre, ahol sok-sok órát várakoztatták, nem csak őt, hanem mindenkit, és a triázsos nővér, amikor reklamáltak, azt mondta, hogy nem én szavaztam meg a Fideszt. Így jártunk mindannyian. Túlélte.
Igen, nem, jó, és családi történet, és családi történet, hogy, és a triázs nagyon jó, hogy van.
Tehát az, akikor eldöntik,
nagyon jó, igen, tehát ugye pontosan azért, mert hogy a sürgősségre különböző fontosságú vagy sürgősségű betegek mennek, hiszen mindenkinek a saját problémája az egyformán fontos, de az ellátási sorrend szempontjából ezt nem érkezési sorrendben kell, hanem szükséglet sorrendben. De családi történet, hogy mindegy, feleségem nem szereti, ha kibeszélem, de szóval neki volt egy kisebb sérülése, ami miatt el kellett mennünk, és a triázs valóban 6 percen belül megtörtént. És a triázs fél órán belül ellátandóra sorolta be. Majd 47 percet vártunk a beteg felvételi előtt. Aha. Nem jutottunk el még oda, hogy majd ellátásra várjunk,
igen,
hanem arra, hogy anyja neme, lakhely, stb. Erre vártunk 47 percet a 30-ból. Tehát csomó adminisztratív dologgal lehetne ezt könnyíteni, mert ha van egy ESZT-je, akkor abban, ha tudjuk, hogy ki az anyja, akkor miért kell minden kórházba külön is ezt rögzíteni.
Meg lehet, hogy az a legfontosabb,
jó, de az anyja. Nem, jó. Fel kell venni a személyes adatokat, hiszen érdeklődnek a hozzátartozók, bármi, igen, lehet egy sürgősségen. Tehát ez rendben van, csak ma már a technológia ezt tudná sokkal gördülékenyebbé tenni, de pontosan erről van szó, hogy a sürgősségi pontokat kellene nagyobb erőforrással és kevesebb várakozással működtetni, és abban a pillanatban, mondom, a perifériáról meg el lehetne engedni. Tehát a kórházi rendszernek a közepét, vagy az alját kell elgyengíteni, a tetejét nagyon meg kell erősíteni, és helyette jól működő szakrendelések, és ugye amikor elkezdtem mondani, hogy mi a probléma, a harmadikra nem volt idő, hogy az alapellátás nem megfelelő kompetenciájú. A jó öreg házi orvos az még mindig abban a kompetenciában van, ami 20-30 évvel ezelőtt, közben nagyon nagyot nőtt a világ. És ugye nem is várható el egy embertől, hogy minden szakmában ő képben legyen, és ugyanúgy értse a sebészet, az endokrinológia, a diabetológia, az ortopédia fejlődését, mint minden szakmájét, de és ugyanígy nem várható el, hogy egy ember azokat a korszerű műszereket, amely jó alapellátáshoz szükséges lenne, gazdaságosan működtesse, vagy meg tudja venni. Ezért ma a világban már a csoportos megoldások, a csoportpraxis, praxis közösség, ezek terjednek, ahol egy magasabb szintű alapellátás, magyarul a ami ma szakellátás, STK, annak a rutin esetei, azok simán levihetők lennének egy ilyen alapellátásba, és akkor már is a szakellátás azzal tudna foglalkozni, ami tényleg speciális dolog, ultrahangot, ilyesmit simán az alapellátásba meg lehetne csinálni.
Hajrá, miért nem? De valószínűleg, bocsánat, hogy lehet, hogy nem lehet egy-egy ponton belenyúlni, hanem ez egy rendszer, tehát, illetve bele lehet, csak abból nem feltétlenül lesz fejlődés. Lehet, hogy kéne valami végig gondolt.
Kellene, de én meg azt gondolom, és azt írom mindenütt, hogy az alapellátásban ugye tudjuk, hogy a korátlag bőven 60 fölött van.
Már az orvosok.
Az orvosok korátlaga bőven 60 fölött van. Igen, csak aki felnőtt egy rendszerben, arra vállalkozott, stb., és főleg a házi orvosok a magyar egészségügy kisnemesei, vagy hogy fogalmazzak. Tehát ő ahhoz szokott, hogy abban a faluban ő a doktor, ő tudja, ő csinálja. Na most ezt TSS-esíteni, bekényszeríteni őket egy csoportos dologba, azt nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy igen, az utat, hogy mi a jövő, ki kell tudni jelölni, és támogatni kell azt, ahol el tud indulni együttműködést. Kötelezően nem lehet bevezetni, tehát ha valaki megérteni odafent, hogy én miről írok évek óta, mint praxis közösség, vagy csoportpraxis, és akkor azt mondaná, jó, 2015. január 1-től kötelező, az a legnagyobb baj lenne, mert szétesne teljesen a rendszer, de ha azt mondom, hogy többletpénzt úgy teszek bele, hogyha korszerű módon működsz, és lehetővé teszem, mert ma, ha valaki az alapellátásban dolgozik, hiába van érvény szakvizsgálja, nem használhatja. Nem írhat fel olyan gyógyszert, amit a szakellátás írhat fel. Nem végezhet olyan vizsgálatot, mert minimum feltételei nem arra vannak. Tehát ezeket a szabályokat legalább fel kellene oldani, és el kellene indítani azt, hogy induljon el egy jobb irányba, és hát sajnos a biológia úgyis cserélni fogja a házi orvosi kart, mert mondom, hogy
a kiöregedőket látom, jó, két a helyükrelépőket, az kevésbé.
Jó, értem, de ha másfajta rendszer a szakorvosi tudását tudja használni, és ugyanakkor az maga ura lesz, és nem a pintérkommandó része, akkor lehet, hogy fiatal szakorvosok is ki fognak menni az alapellátásba. Tehát megvan ennek az esélye, és főleg nincs más lehetőségünk, mert mondom, én nekem még az utolsó adatom az 2022-es, és akkor pont 365-tel több 60 év fölötti kollega volt, mint alatti.
Tehát a felüknek, több, mint a felük.
Több, mint a fele 60 év fölötti volt, és azért két év alatt nem lettek fiatalabbak a többiek se. Tehát
az csak egy ilyen felszínes látvány, hogy mintha minden több embert próbálnának áttolni a magánegészségügybe, vagy ez csak egyszerűen következik a dologból, nincs ebben se koncepció, mert akkor egyrészt az okkal nincs gond, másrészt ott lecsapódik egy nagy jövedelem, tehát ott egy jó üzleteket lehet csinálni, hát látjuk is, hogy jelenik meg ott azért a tőke.
Én három szinten gondolkodok erről. Az első, hogy egészen addig, amíg a múlt héten volt talán az a hír, hogy és két hír együtt volt, hogy talán egy egész valahány millió, vagy mennyi valami minimális fejlesztési pénzt hagyott Lázár János a fővárosnak.
Ja, igen.
De valami igen. Tehát egy nulla.
Igen.
Ugyanakkor, ugyanazon a héten a kormány 15 milliárd forinttal, nem millióval támogatott Budapesten egy magánkórház létesítését.
Ami Sányi Sándor érdekeltségébe tartozik.
Igen, de igen. Tehát ugye azért ez engem is elgondolkoztatott, mert én azt gondoltam, hogy az a fajta dolog, hogy de mi majd fideszesek belépünk erre a piacra, és akkor jó nekünk gazdaságilag, hogyha azt leromboljuk azt a piacot, és jönnek hozzánk. Ezt én túl embertelen megközelítésnek gondoltam, és nem voltam ilyen, nem szeretem a összeesküvés elméleteket. Abban viszont hiszek, hogy általában a kormánynak a politikája az, hogy a közfelelősség alól igyekszik menekülni, jobban az emberekre tolja, és ugye nekem van egy ilyen kitalált történetem, hogy Orbán Viktor családjának valakinek van macskája, és a macska beteg lesz, és elviszik az állatorvoshoz. És ott kiderül, hogy egy macska kezelése mennyibe kerül az állatorvosnál. Akinek van kutyája vagy macskája, az pontosan tudja, hogy mi pénzt ott lehet, sőt ott kell hagyni. És látják, hogy a váró tele van kisnyugdíjasokkal. És akkor azt mondta, hogy ja, ha a macskára telik, akkor saját magára is. Mondom, kitalált történet, tehát szó nulla valóság alapja, de az, hogy igen, ki tudják ezt fizetni az emberek, nem kell az államnak erre ennyit költeni. Ez a gondolat azért úgy tűnik, hogy működik és tetten érhető.
Nyilván a társadalom egy része ki tudja, vagy úgy érzi, hogy kénytelen kifizetni, más része meg ugyan kifizetné, de kevésbé.
Jó, de ez tudja. Megint az adórendszertől kezdve persze. Mindenben ez a, hogy az ország működő része. Az, amelyik érdekli a politikát. A többi az hát majd a pozitív, számunkra szimpatikus civil szervezetek segítenek valamit.
Plakátozni. Igen. Nagyon erősek, csak az nem veszi ki a mandulámat. Valószínűleg. És itt azért itt arról beszélt, hogy a magánegészségügy mondjuk hogyan szívja el a szakembereket, de hát rettentő sokan mennek külföldre dolgozni, ami persze nem magyar sajátosság. Egy barátom azt mondta, hogy azért, mert olyan sok kelet-európai orvos Svédországban, mert a svéd orvosok meg átköltöztek Norvégiába, mert ott is van egy jövedelem különbség. Szóval ez nyilván világjelenség, és még a gazdag országokat is sújtja, na de hát láthatóan van itt egy nagy emberveszteség, szóval egy
az
nagy
az mozgás. Exodus az valamikor a 2010-es évek első felében volt. Ez azóta érdemben csökkent, tehát ez nem több, mint elmenő mérnök, tanár, informatikus vagy akármi. És ugye a fiatalok azt mondják, hogy aki elmegy, az nem is már önmagában a többlet jövedelemért, mert egyébként vásárlóerőparitáson nézve meglepően tisztességes fizetést kapunk mi orvosok, tanárokhoz, bármihez viszonyítva, tehát ezért ezt...
Hát éppen azért, mert igen, de menni a magyar tanár, nem tud elmenni.
Nem, azért meg Covid volt.
Meg Covid is
Covid volt. És akkor volt a megijedés, hogy mi lesz, ha igen. Nincs orvos, igen. És ezért
hát
kell... Jó, értem, de ha nincs Covid, akkor félül, hogy nem lett volna az egészségügyben sem ekkora vagy béremelés. De lényeg az, hogy ma már nagyobb a magánellátás elszívó hatása érdemben, mint a külföldé. A fiatalok mennek külföldre inkább, de nem a pénz miatt önmagában, hanem egy tisztességes, transzparensebb, őket nem csicskáztató rendszer miatt.
Igen, ezt egy nekem valahogy úgy adódott, hogy sok orvos barátom meg egykori osztálytársam van, aki azt mondta, hogy ő nem csak a fizetésért ment el, hanem kicsit unta, hogy rendelési időben mindig föl kellett állni, és a vödörből kiönteni a vizet, ami a tetőről becsorgó vizet, valami nagy kórházba dolgozott, egyébként ki kellett önteni a vödörből, ő azt gondolta, hogy azért még se erre van itt tartva.
Meg orvosi munkát végez, igen. Megfelelő asszisztenciával. Tehát arról ma nem beszéltünk, hogy azért a magyar egészségügynek a másik nagy problémája az, hogy orvosbéremelés volt, dolgozói béremelés nem volt ezzel arányos. És ma már teljesen egyértelmű, hogy csapatok gyógyítanak. És ha nincs szakdolgozó, nincs, aki levegyen munkát az orvosok válláról, mert ma már nem arról van szó, hogy a szakdolgozó elvégzi a kezébe adja a doktornak, meg diktálnak neki, hanem önálló kompetenciával csomó minden diplomás ápolók tudnak végezni. És akkor az orvosnak orvosi munkát kell végezni, nálunk nem. Nálunk vödröt kijönt, adminisztrál, rendel már mint anyagot, hogy ez fogyott el, ezt tessék már valahonnan, megpróbálom megszerezni, ami kellene, ez viszi a munkaidő nagy részét.
Igen, valószínűleg ez sem tesz jót a soroknak. Persze. De itt azért sokszor kiderül, hogy nem csak azért kell sokat várni egy vizsgálatra vagy egy műtétre, mert nincs elég szakember, hanem azért, mert ugye a finanszírozásból így jut rá pénz. Tehát az ultrahangos mondta nekem, hogy hát ő itt 4 órát ultrahangozik, ő 8-at is tudna itt ultrahangozni, mert miért nem miért kell átmenni egy magárendelőbe ultrahangoznia, de azt nem tudják neki finanszírozni, ezért átmegy ott a másik szobába, ugyanabban a rendelőbe, ugyanott van, más színű köpenyt hordana.
Tehát bocsánat, ez rendkívül fontos, hogy ugye a köz és a magán együttműködését meg kell oldani, de ebben azért az egyik alapfeltétel az, hogy a két szférának a jövedelem szintje, vagy finanszírozási szintje közel legyen egymáshoz. Tehát addig, amíg ekkora különbségek vannak, hogy egy vizit 3-4 ezer forint a közszférában, és 25-30 ezer forint a magánszférában, addig nehéz egyenlő pályák, egyenlő esélyekről beszélni.
Igen, hát nyilván azért van ennek a magánegészségügy gyors fejlődésének egy nagy korlátja, ez a fizetőképes kereslet, bár biztos ráépül már erre is egy biztosítási rendszer. Ami
és nagyon lassan, és nem értjük, hogy miért ilyen lassan. Ugye a biztosítási rendszerben gyakorlatilag a vállalatbiztosítások működnek csak. Tehát nem nagyon van olyan, hogy én, Kincses Gyula, a saját pénzemből bemegyek és kötök egy önálló egészségbiztosítást. A vállalatok bónuszként kötnek, ugye ebben a nem nevezem meg azt a céget, amelyik ebben előre ment, hogy vállalati, és akkor itt össze van kötve a foglalkozás egészségügy plusz bizonyos ellátások a betegeknek. Az egészség pénztárak azok, amik inkább a személyes kiadásokat csökkentik, vagy segítik, mert abban viszont több az egyéni befizetés, mint a vállalati.
Az magyarországi átlagos egészségügyi állapotunkban, vagy a várható élettartamunkban mekkora szerepe van az egészségügyi ellátás színvonalának? Mert nyilván az életmódtól kezdve a genetikai, nem tudom, nyilván ezer oka van környezeti hatásoknak mindenfélének, de mekkora lehet ebben, hogy milyen az egészségügyi ellátás a szerepe?
Ugye, most nem akarok itt történelemórát tartani, hogy 1974-ben Kanadában a Lalonde Report volt az, amelyik egy nagyon durva kijelentést tett, hogy az egészségügyi ellátásnak a szerepe ebben valami 15% vagy mennyi. Mert hogy szerintük ugye a genetika, az, amiért
nincs mit tenni,
de van, és meghatározó. Az életmód és a környezet, ugye, hogy szerintük ez a három adja a 85%-ot és 15%-ot ad maga az egészségügyi rendszer. Ez persze nehéz elfogadni, mert amikor én ott fekszek a műtőasztalon, vagy időpontra várok a sugárterápiánál, ott akkor nem 15%, hogy megkapom az ellátást, vagy nem kapom meg. Tehát a betegségek gyógyításában már természetesen ez a meghatározó, de ez nagyon régi problémája a magyar egészségügynek, hogy a prevencióban nagyon eredménytelen. Ugye most végre a szűrésekkel elkezd foglalkozni a kormány. Na most a kormány jelentésében van benne, hogy 40% alatti az emlőszűréseken való megjelenés. 40% alatti a behívásoknak. Tehát amikor a kormány ír az ANT-hez, hogy kedves akárki, ekkorra, ha nem megfelel az időpont, adunk másikat, ha nem megfelel a hely, adunk másikat, tehát ahogy kell, és ez 40%. Ez a nőgyógyászati, a ményaknak szűrésnél pedig, ha jól emlékszem, 15% vagy valami egyéb, abban benne van az, hogy magában mennek el a betegek, de akkor is. Tehát ez az egyik dolog, de a másik, hogy addig, amíg az ágazatért felelős miniszter, egy Balogh Zoltán nevű lelkész, ugye, ő még most is lelkész.
Sőt, püspök is.
Ugye azt mondta, hogy a magyarság ikonikus szimbóluma birka pörkölt, és az milyen egészséges, és azért meg kell inni 2-3 pálinkát is utána.
Ezt
nyilatkozta. Amíg a velős pacal a rezsibiztosnak az ikonikus...
Nyújjás pacal.
Tessék?
Nyújjás pacal.
Bármilyen. Tehát addig, amíg azt mondjuk, hogy de, nekünk a nemzeti kincsünk a tradicionális, azaz mérgező, azaz életet veszélyeztető étkezési kultúránk, amíg ez hivatalos program, hogy már pedig a magyarságunkat az menti meg, hogy hamarabb halunk. Tehát ez egy szörnyű dolog, de ha megnézi valaki, az Európa Uniónak van országprofil jelentése, ahol minden országról írnak egészségügyről, és ott ugye az derül ki, hogy Magyarország vezeti az úgynevezett megelőzhető halálozások listáját. A megelőzhető halálozásokban benne van a szűrés, az életmód és a környezeti hatások, tehát ez, ami egészségünk kívüli ok tulajdonképpen, azt Magyarország vezeti, de sajnos az első harmadban vagyunk, vagy inkább az első negyedben az elkerülhető halálozás, a gyógyítással elkerülhető halálozással is, van is, tehát azért a már megtalált betegeknek a gyógyulási esélyei is rosszabbak, mint általában az Unióban. Ez persze nem azt jelenti, hogy a magyar betegeknek rossz gyógyítás jár, hanem azt jelenti, hogy mire eljut abba a centrumba egy onkológiai beteg, egy daganatos beteg.
Ahol majd vezető halál, azt hiszem, Magyarországon.
Hogy mondjam, az elkerülhető halálozásokban igen, meg a szívérendszeri a vezető halálozás, de ugye amikor nem tudjuk pontosan, hogy miért halt meg, hát megállt a szíve. Tehát az biztos, mert nem, az biztos. Igen. Tehát azért mondom, hogy az egy picit szoftabb adat, mint a daganatos halálozás. De ez a lényeg, hogy a magas daganatos halálozásnak Magyarországon két oka van. Egy, sok az új eset, amiről beszéltünk. Tehát az életmód, a környezet, stb. A másik, hogy a beteg majdnem a legkorszerűbb, tehát a térségben abszolút biztos, hogy korszerű, de európai szinten is gyakorlatilag korszerű terápiát kap, csak későn jut el odáig. Ráadásul az úgynevezett különkeretes, tehát a egyedi engedély, méltányossági keretes ellátás kapcsán kapták meg ezeket a korszerű gyógyszereket a betegek, ami megint mire végigmegy a procedúrán, mire megkapja az engedélyt, addigra megint a daganat növekszik, és már sokkal kisebb hatékonysággal lehet gyógyítani.
Ha jól emlékszem a számra, talán nem is tudom, hogy hol olvastam most napokban, hogy 32 ilyen mostanában a világban elterjedt nagyon korszerű gyógyszerből 5-öt törzskönyveztek Magyarországon, tehát hogy jár, ha szükséges, és a többinél vagy megkapja a beteg, vagy nem, és hát akkor van az embernek egy ilyen érzése, hogy hát itt időhúzásra mennek, mert minél később kezdik el adni, beteg hamarabb meghal, annál rövidebb ideig kell
de
fizetni.
De a szakma és a NEAK tisztessége miatt eddig ebben a különkeretes vagy méltányossági eljárásban gyakorlatilag akinek esélye volt arra, hogy a gyógyszerkezelés hat, megkapták. Csak későn. Az, amit most nem tudunk egyikünk sem, hogy azzal, hogy átalakul ez a rendszer, és alapítványi keretbe kerül ez a dolog, hogy elvisz a NEAK-tól az a jog, hogy ő adjon pénzt a korszerű ellátásokra egyedi engedély alapján. Nem tudjuk, hogy ez gyakorlatilag mit jelent, hogy ez szűkíteni fogja ezt a lehetőséget, vagy épp az adminisztráció csak könnyítésével hamarabb jut hozzá a beteg. Erről nincs tapasztalatunk, de közepesen vagyok optimista.
Igen, az, amit mostanában látunk, az kevés optimizmusra ad okot, de hát persze soha nem lehet tudni. Viszont az azért az kétségkívül igaz, hogy azzal, hogy az orvos technológia, a gyógyszeripar, ilyen nagyon gyors fejlődés van, korszerű dolgok megjelennek, amik nyilván marha drágák, vagy rettentő drágák, sokkal drágább terápiák lesznek, sokkal nagyobb költségek, azért ez bonyolítja a helyzetet. Tehát tényleg lehet, hogy nem lehet azt mondani, hogy jó, hát mindenki mindent megkap, és csak hogy döntöd el, hogy ki kap, mit
ez kap, biztos, mit. Hogy nem lehet. Ráadásul ugye sok esetben ezeknek a méregdrága gyógyszereknek több millió forint, meg 100 milliós nagyságrendű is van már. Azért a hatékonysága is statisztikailag igazol, de nem azt jelenti, hogy annak a betegnek persze biztosan használni fog. És hát ugye itt jön mindig az a társadalmi kérdés, amiről nincs vita, vagy párbeszéd, hogy akkor most mi a jó, hogyha pár embernek 20 milliárdért adok közepes többletéletesét, viszont ha nem adom meg, akkor biztos, hogy meghal, vagy pedig ebből a 20 milliárdból az alapvető és százezrek által szedett, nyugdíjasok által szedett gyógyszerek árát támogatom jobban, hogy ki tudják váltani a gyógyszerüket. Mert ugye van egy adat, amiről valamilyen nem beszél senki, és lehet, hogy én se eleget, hogy a házi orvosok által felírt gyógyszereknek a 60%-át váltják ki a betegek, a szívérendszeri betegségek esetében 50-valahány százalékát, 52 vagy 53.
És pénzügyi okok miatt nem váltják ki a többi?
Nincs információm. Tehát ez egy kutatás nagyon megérne, de ez akkor is drámaian alacsony, és hát ugye ez biztos, hogy úgy megy, ez meg a gyógyszerész kollégák mondják, hogy amikor kijön a hó végén, hogy 8600, Akkor a beteg azt kérdezi meg, hogy melyik ebből a legdrágább, és azt húzzák le, nem azt, amelyik
a legfontosabb. Igen, fontos. És 8600 forintos gyógyszerszámla még az egy olcsó gyógyszerszámla, tehát akkor azt még valaki relatíve olcsón megúszta.
Tehát ezek mind olyan kérdések, mert ez egy nagyon komoly kutatást megérne.
Igen, ez biztos, hogy pénzügyi ok is van benne, meg az biztos, meg hát ilyen, nem is tudom, egészségtudatosság vagy.
És meg
a szomszédasszonytól el lehet kölcsön kérni.
Ugyanakkor lehetne biztos, hogy ezeket a költségeket csökkenteni, hogyha például csak hatóanyagot lehetne felírni, és nem gyógyszernevet.
Volt ilyen, hogy a patikusnak ajánlani kell.
És ajánlja?
Hát
nem. Ezek nem működnek. Tehát sok szálon fut ez a dolog, akkor ugyanígy nem tudjuk, hogy ebből mennyi a párhuzamosan felírt gyógyszer, hogy a szakellátás is felírta, meg a házi orvos is, azért nem váltják ki. De ekkor is maga a szám, hogy majdnem felét a felírt gyógyszereknek nem váltják ki, a házi orvosok által felírt gyógyszereknek, ez akkor is drámai, és ezzel foglalkozni kellene.
Igen, valóban ez érdekes, hogy miért nem. De azt azért sokszor hallom patikusokkal, meg látom is, amikor patikában a gyógyszertárban sorba állok, hogy azért ott egy nyilván sok ember rászorul arra, hogy egy pénzügyi megfontolás is legyen valóban benne, hogy mit váltunk ki, van-e olcsóbb belőle. Igen, miközben azért, hogy az most az életminőségen túl mindig kiderül, hogy egyébként pénzügyileg is olcsóbb egy betegséget megelőzni, vagy korán elkezdeni gyógyítani, mint várni, hogy rosszabbodjon a helyzet. Tehát nem csak a saját élet, vagy a paciens életminősége szempontjából, hanem közgazdasági megfontolásból is valószínűleg az lenne az olcsóbb megoldás. Nem, hogyha...
Ne, csak azért néztem ki az órára, hogy belekezdjek egy gondolatsorba, vagy
szíves, nem.
Mert amit mondott, az abszolút és teljesen igaz a konkrét betegség szempontjából. Tehát egy adott betegséget szűrési költséggel, időben felismerve és korai stádiumban gyógyítva sokkal-sokkal olcsóbb a megoldása, mintha ezt nem csináljuk meg, és elhanyagolt állapotban érkezik, és akkor mindenféle komoly terápiákra van szükség. Ez 100%-ig igaz, és az is, hogy a munkaképes életéveket tudunk megmenteni, tehát ez még ráadásul nem csak az egyén beteg szempontjából olcsóbb, hanem a társadalom szempontjából is profitábilisabb. Ugyanakkor én nagyon régóta mondom, hogy a prevenció az nem malacpersely. Tehát nem arról van szó, hogy spórolok vele, mert az igazi nyereség az az élet minőség és a megélt életévek száma, mert egyébként meg ugye a TB szempontjából az az ideális valaki, aki a nyugdíjazási ünnepségen kicsit sokat iszik és leesik a lépcsőn, vagy akármi, magyarul...
Nincs elete gond.
Igen. Tehát magyarul ilyen értelemben véve a jó prevencióval tovább élünk, amikor krónikus, drágán kezelhető betegségeink lesznek. Megérjük azt, hogy sokba kerülünk. Tehát társadalmi szinten, hosszú távon nem a költségcsökkentés az igazi nyereség a prevencióban, hanem az életminőség. Persze. Csak én mindig azt szoktam mondani, hogy végül is ez itt nem egy gazdasági társaság, aminek adózatlan nyerességre kell törekedni, hanem életminőségre, emberekről szól ez az egész, hogy társadalom.
Azt hiszem, hogy 5 vagy 6 évvel kisebb a várható élettartam Magyarországon, mint az Európai Unió átlaga.
Igen, csak ugye mindig, amikor azt mondjuk, hogy Magyarországon rosszabb ez a mutató az egészségügyben, az a mutató, mint az uniós átlag, akkor elfelejtjük, hogy az uniós átlag az nem Németország és Franciaország és Svédország, hanem ma már nagyon nagy súllyal benne vannak az uniós átlagban Bulgária, Románia, Lettország, Litvánia, tehát ezeknél is rosszabb az adatunk, és ez a drámai az egészben, hogy maga az uniós átlag már nem egy elvárt, nem a régi tagállamok átlagánál rosszabb, hanem az uniós átlagnál, amiben benne van az egész volt szocialista blokk.
Igen, sőt, ezt még a statisztikailag a magyar rossz átlag tovább rontja.
Igen, tehát, igen.
Tehát
igen,
valószínűleg még nagyobb lenne a különbség. Na jó, de azt azért feltételezhetjük, hogy az európai emberek többségének a genetikai állománya nagyjából hasonló lehet, tehát biztos vannak különbségek, tehát vannak étkezési szokások, életmódbeli szokások, és az egészségügyi ellátásban lehet keresni ezt az öt évet. Ráadásul biztos vannak erre is adatok, én nem tudom, de el tudom képzelni, hogy Magyarországon nagyon nagy különbségek vannak.
Területileg és szociálisan.
Tehát mondjuk említett az előbb a második kerületet, igen. A második kerületben mondjuk ország nyugat-európai méret jön ki cserébe, valahol keleten pedig jóval alacsonyabb.
Ugye ez nagyon érdekes, amikor ezzel először foglalkoztam és csináltam ilyen térképeket, akkor az derült ki, hogy egyrészt az a triviális megállapítás, hogy a megye GDP per kapitája és a születéskor várható átlagos élettartam az kvázi együtt mozog. Ugyanakkor volt pár megye, amelyik ellentmondott ennek. A Hajdúszabolcs, Baranya
és fölfelé valókta ki, vagy lefelé?
A felfelé. Tehát jobb volt, mint amilyen a gazdasági teljesítmény alapján elvárható lenne. Na most ez meg az bizonyítja, hogy ugyanarról beszéltünk, hogy az életmód az elsődleges, stb. De Pécs, Debrecen egyetemi város.
Aha.
Tehát ahol jobb az ellátás, mert ugye az, hogy egyetem van, az nem csak azt jelenti, hogy klinika ott van, hanem azt jelenti, hogy az egyetemről kikerülők jobban ott maradnak. Tehát könnyebben megy el Nyíregyházára, mint Egerbe, vagy Salgótarjánba dolgozni. Tehát jobban a vonzás körzeteben marad, jobbak a kollegiális kapcsolatok, tehát azért mégiscsak van szerepe.
Aha,
a egészségügyi ellátásnak is a születéskor választói
lettartamban. Meg én azt képzelni, hogy az egyetemi városokban nagyobb az egészségtudatosság esetleg. Tehát, hogy a közönség...
Bár úgy lenne.
Nem, tehát, hogy a közönség edukáltabb is talán, vagy közelebbről is. Tehát, hogy
ha egyetemi városról beszélünk, akkor igen. Tehát nem az orvosi egyetem léte fontos ebben, hanem általában persze. Az, hogy több a diplomás, stb. És így van egy... Jó, így akkor egyértelmű, mert ugye én Paragúrnak szerintem mindig azt, hogy bármilyen egyetemet kell elvégezni. Mindegy, hogy mit. Mert hogy az egyetemnek nem az a célja, hogy ott valami konkrét tudást megtanulok, és majd azt csinálom életem végéig, hanem a világban tájékozódnom kell tudni megtanulni. Tanulni kell megtanulni. Az egyetemnek ez az igazi feladata, és innentől kezdve az, hogy bármilyen módon felsőoktatásban részt vett valaki, az biztos, hogy nagyobb életesét ad. Ez így abszolút igaz, és számokkal is bizonyított.
Nyilván a dolgok minden irányból összefüggnek, de azokban az országokban, ahol magasabb a iskolázottabb emberek aránya, a gazdaság is gyorsabban fejlődik, meg tovább élnek. Most ez, hogy melyik hova hat, ezt nehezebben látjuk. Lát-e bármi olyan törekvést, tervet, hogy érdemben hát változtassunk, vagy javítódjon az egészségügyi ellátási rendszer Magyarországon, vagy csak mindig ez, ahol nagy baj van, ott van egy kis foltozgatás, aztán majd elvegetál valahogy a dolog.
Természetesen igen. Tehát azért most ma elég sok rosszat mondtunk és okkal az egészségügyi rendszerről és annak irányításáról, de azt gondolom, hogy számos intézkedés szakmai alapiránya az inkább célszerű és jó, csak az egésznek a technikája, ez a parancsért tettem, mert hogy nem mondom meg, hogy hova akarunk eljutni, hanem kiadom a következő lépést, és azt kötelező végrehajtani. Tehát nincs, ez az egészségügyben dolgozók azok értelmes emberek, akik szeretjék tudni, hogy mi folyik körülöttük, szeretik ismerni azt a folyamatot, amiben nekik pozitívan részt lehet venni, nem pedig az, hogy megkapják a napi parancsot kihirdetve, és ezt végre kell hajtani.
Ez szerintem még a katonaságnál sem feltétlenül hatékony mindig. Tehát, hogy vannak bizonyos szituációk, amikor nyilván, de hát...
Tehát egy példát mondok, ugye az alapellátásban sok vihart kavart az úgynevezett indikátorrendszer. Azt gondolom, hogy itt is az alapcél, hogy ne az életkora legyen az orvosnak a jövedelmében a meghatározó, hanem az, hogy milyen az is legyen egy eleme, és egyre nagyobb súlyú eleme, hogy milyen eredményesen dolgozik, milyen prevenciós munkát végez, milyen a szűrésgondozás aránya és ennek eredményessége, ez egy teljesen jó irány. Csak ezt megint olyan eszközökkel és olyan katonásan vezették be, ami felesleges ellenérzéseket váltott ki. De ugyanez az ügyeleti rendszer átszervezésével.
Igen, nem maradt nagyon időnk beszélni. Hát, hogyha blokkolni kell a kórházba, meg el tudom képzelni, hogy vannak orvosok, akik lógnak, de hát mégsem feltétlenül.
De könyörgöm, ha nincs műtősnő, akkor hiába van a blokkoló óra miatt ott a kollega. Tehát,
hát meg azt gondolom, hogy rábízom az életemet és turkálhat könnyékig a hasamba, ezt megenged neki, de azt nem hiszem el tőle, hogy tudja, hogy mikor kell megjelenni a munkahelyén. Ez valószínűleg
ezek sokat rombolnak nagyon az egész rendszer hatékonyságán.
És nyilván, amit mondott is, hogy sokan azért lépnek ki belőle, mert nem bánják, hogyha értelmesen töltetik el az idejüket. Igen, még az ügyeleti rendszerről nem beszéltünk, pedig az egy olyan dolog, ahol nagyon hamar kiderül, ha nem működik. Mert mondjuk a szűrésrendszer hatékony vagy nem, ott évek vannak, amíg legalábbis az amatőrök látják, de az ügyeleti rendszerbe azon nyomban kiderül. Szóval az egy nagy kockázat így átalakítani. Lehet, hogy ettől most jobb lesz, hogy a mentőköz tartozik, és majd berendelnek körzeti orvosokat.
Az, hogy jobb lett, ezt így nem állítom, de azok az állítások, hogy mennyivel rosszabb lesz, ez biztos, hogy nem igaz, de ha azt mondom, hogy egy egységesebb és költséghatékonyabb rendszer jött létre, ami összességében nem okoz több kárt, mint az előző.
Már jó.
Jó, de ez most, bocsánat, ez ma már jót jelent, csak megint ez olyan módon lett végigverve, emiatt lett ugye a kötelező tagság eltörülve. Magyarul a kamaránál már mint ezzel akarták a kamarát kvázi felszámolni, kinyírni, mert hogy a kamara mert azt mondani, hogy ilyen diktatórikusan bevezetni ezt, nem lehet ilyen parancsértettemmel, és kicsiket kértünk. Hát azt mondtuk, hogy hadd ossza már be a kollega, hogy mikor akar ügyelni. Ne fentről osszák be. Egymás között beszélhessék meg. Ha nem tudják megbeszélni, akkor majd megmondja a fenti szervezet, de ők hadd döntsék el. Vagy hogy 70 év fölött ne kelljen már ügyelni. Ilyen hihetetlen durva dolgokat kértünk, és erre ilyen retorziót kaptunk.
Szóval a legegyszerűbb egészségesnek maradni, szokták erre mondani. Köszönöm szépen.
Nagyon prevencióbarát a kormány, ebből ez következik, mert ez egyetlen esélyünk.
Igen. Köszönöm dr. Kincses Gyulának, hogy itt volt. Az orvosi kamara elnöke volt az utolsó, vagy eddig utolsó jelentős közfunkciója. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Balogh Kármen, Lantai Miklós, itt a stúdióban Bencsik Gyula, a szerkesztő Petes Vivien volt, és Jánost hallották. A viszonthallásra.
Reggeli gyors,
ne maradjon le semmiről.